Nagyon szép estét mindenkinek, sok törzs vendéget látok, hála Istennek, de úgy látom, vannak új emberek, új érdeklődők is. De mai nappal elkezdjük a társulat őszi előadásainak a sorozatát. A műsort azt hiszem mindenki megkapta, ha netán nem, akkor még itt található későbbiekben. Ami még tudnivaló, hogy a szokás szerint csinálunk egy mondjuk úgy, hogy kötetlen beszélgetést is, az egy hét múlva lesz, és arról is mindenki kapta a tájékoztatót. Hát aki bújt, aki nem, akkor kapjunk bele. Tessék kényelembe helyezkedni a mese délutánhoz. És hát ez lenne a mai napnak a témája. Sokat gondolkoztam rajta, mert ez úgy jött, fejbe csapott ez az ötlet, hogy hoppá, hát erről kellene valamit mondani. És akkor elkezdtem gyűrni az agyamat, hogy de most akkor mi van. Hát a gyűrődés eredményét azt itt fogják élvezni. Általában véve ezzel a képpel szoktuk kezdeni, ugye, mert a nagy különbség van a könyvtudás és a szellemi tudás között. A régiek ezt már tudják, akik még nem hallották, csak azért említem, hogy a könyvtudásra mindenképpen szükség van, ugye ez az ABC, ahhoz, hogy egyáltalán tapasztalatokat tudjunk gyűjteni, ahhoz szükség van erre, hogy megtanuljuk, és ha már ismerjük az ABC-t úgy nagyjából, akkor már tudunk mit kezdeni, el tudjuk olvasni a könyveket is. Na hát ez a, mondjuk úgy, hogy a minőségi különbség a könyvtudás és a szellemi tudás között. Nagyon lényeges az, hogy a könyvtudás, az ismeretek megtanulhatók és taníthatók, és logikával rendezhetők, sőt, sajnos szembe is állíthatók egymással, mert a betűk önmagukkal szembeállíthatók, azt szerint, hogy ki milyen irodalmat olvasott, és melyiknek is először, azt szerint esetleg összeveshetnek az emberek, és amikor ilyen okoskodó emberek vitatkozással, fanatizmussal, meg egyébbel telítve nekiugranak a szövegértelmezéseknek, meg egyébeknek, hát abból mindenféle gorombaság is összejöhet. A lényeg az, hogy az intellektus az a formai résszel foglalkozik, és a részletekkel. A másik oldal a szellemi tudásnál nagyon fontos, hogy a szellemi tudás is megszerezhető, de nem adható tovább. Személyre szabott. Mindenki saját maga tapasztalhat, a saját felismeréseiből, tapasztalataiból tud gazdálkodni, de az nem azonos azzal a tapasztalata, ami akár egy méterre tőlünk levő másik embernek a tapasztalata. És éppen emiatt, mert hogy ez a tudás ez túl van a logikán, tulajdonképpen csak ilyen áttételesen, tehát bölcsmondásokkal, hasonlatokkal lehet megközelíteni, egyáltalán, hogy a másik embernek a tapasztalati világát egy kicsit meg tudjuk érinteni, és nagyon lényeges az, hogy éppen azért, mert mindenkinek egyénre szabott, itt nincs szembeállás. Ez az intuíció, az aha effektusoknak a területe, és annál mélyebb rétegeké. És lényeges az, hogy ez a tartalommal foglalkozik, és az egésszel átfogóan, nem pedig a részletekkel. Hát ez az alsó két sor, ugye ez a keleti képes nyelvnek a megfogalmazása, az egyik a szemtana, a másiknek a szívtana. Ilyen néven is, vagy ilyen címen is lehet találni utalásokat erre. Ezt csak azért hoztam föl, hogy akármely tudásról van szó, tulajdonképpen ott a visszaszín fölött az a kicsi kilógó valami, az, amit egyáltalán meg tudunk fogni, és ez a bizonyos szellemi tudás, az lényegesen több, csak az a felszín alatt van. Azt nekünk magunknak kell külön-külön megtalálni, és külön-külön felfedezni. Hát itt a feladatok környékén három alap kérdésre lehetne tulajdonképpen szűkíteni a beszélgetést. Először is, hogy mi az, hogy teozófia? Ugye, mert a cím az volt, hogy a teozófus feladata. Hát először is, mivel foglalkozik, mi ez a teozófia, ki a teozófus, és mi a feladata? Na, hát itt van egy kísérlet, hogy fényt gyújtsunk egymás agyában egy kicsikét ezekről a témákról, ezekről a kérdésekről. És akkor nézzük az elsőt. Ez a meghatározás, tehát hit Istenről és a világról, és a 19. század mozgalom nézetei, ezek lexikoni meghatározások. Viszonylag normális, tárgyilagos lexikoni meghatározások. hála Istennek, mindenféle személyes meggyőződéstől függetlenek. Itt viszont egy másik fajta megközelítés van, ez már inkább közelebb áll a keleten fennmaradt tanításokhoz, hogy ez a kifejezés, ez az ősi bölcsesség tanítása, és tulajdonképpen az emberi tudatot próbálja meg egy kicsit felébreszteni, ráébreszteni a saját természetére, és nagyon lényeges az, hogy ha már ilyen tanítások is léteznek, bár nem az ősi bölcsesség tanításai, hanem az emberi tanítások között, amelyik ezeknek, tehát az önzetlen emberbarátságnak, a szellemi megkülönböztető képességnek, a részvételi cselekvésnek és a belső szabadságnak a megközelítését nem tartalmazzák, az ilyenfajta nézetek ehhez a valamihez, amit itt teozófia címszólat próbálunk meg megközelíteni, ez nem sok köze van. Én egy kicsit vitatom, mert a negatív az ugyanúgy része a világnak, mint a pozitív, de hát ez is egyfajta meghatározás, és jó, ha ezeket ismerjük. Na, ezt a képet biztosan sokan tudják már, vagy ismerik. Hát először is egy a szó magyarázata, amit az új platonikusok használtak valamikor olyan 2000 akárhány évvel ezelőtt is már, és tehát isteni bölcsesség, de szó szerinti fordítása a szanszkrit brahmavidya kifejezésnek, ami ugyancsak isteni bölcsességet jelent. Szokás ősi bölcsességnek, vagy időtlen bölcsességnek is nevezni. És a kép most azt próbálja meg egy kicsit illusztrálni, hogy képzeljük el, hogy ott állunk egy óceán partján, amiről csak azt hallottuk, hogy a másik partján nincs is, tehát arrafelé végtelen. És az óceánból kiemelünk egy kiskanál vizet. Na, ez a kiskanál víz az óceán vize, de nem az óceán. Na, ez a kiskanál víz a teozófiai irodalom, és abból a kiskanálnyi vízből egy-két cseppel tudunk foglalkozni egy életen belül, mert most tessék a nagyságrendeket egymás mellé tenni, egy végtelen óceán, egy kiskanál víz, meg néhány csepp víz. De minden csepp víz az óceán vízének a része. És hát ilyenkor jön az a bizonyos tanács, légy alázatos, ha keresed a bölcsességet, és légy még alázatosabb, ha ura vagy annak. Ez is egy ősi tanács, ősi tapasztalaton alapuló tanács, mert általában az a tapasztalatunk mindnyájunk életében egyébként, hogyha valami érdekeset, újat találunk, akkor hajlamosak vagyunk körbe rohanni a világot, hogy heuréka, heuréka. És a világ erre nem vevő. A világ a saját dolgaiban elfoglalva. Archimédet sem nagyon ünnepelték ettől a felfedezésétől. Tehát mindenképpen érdemes kicsit visszafogni az első kezdeti lendületet, és inkább a mélyére menni ezekkel az energiákkal, az egész nézetnek, vagy amit éppen felfedeztünk, ilyen felismerésnek a mélyére menni, mert még mindig sokkal többet érünk rá, mint hogyha szétkiabáljuk a világban. Na hát, ez viszont a saját kútfőm, már csak azért is, mert amióta ez a mozgalom így ilyen néven elindult, az 1870-es évektől, azóta rásütötték azt, hogy vallás, hogy egy új vallás. Hát ez nem stimmel egészen, ugyanis minden tisztességes lexikon szerint egy vallásnak vannak dogmái, vannak teológiái, vannak szertartásai, akkor a hierarchiáról, tehát az egyházi részéről még nem is beszéltünk. Na hát ezek ebben a nézet, most a teozófiai irodalomról beszélek, ebben a nézet csomagban ilyenek nincsenek. Se dogmák, se teológia, se szertartások nincsenek. Ugyanakkor az ősi felismerések alapján megállapítható az, hogy az a bizonyos, tényleg nagy, tehát az óceán maga, az minden létező vallásnak az alapja. Persze, mert ha tőlem egy méterre valaki egy másik kiskanál, egy másik kiskanál vizet vesz föl, az is az óceán vize, csak a kiskanál kicsit más. Ennyi a különbség. Tehát az óceánt fogjuk fel isteni bölcsességnek, akkor bármi, amit onnan kiemelünk, és akár egy nézetrendszerbe próbáljuk meg befoglalni, az ugyanúgy része annak, tehát az azt jelenti, hogy minden nagy vallásnak, sőt minden kisebb vallásnak is a gyökere, a mélyebbre mehető, mélyebben megtalálható gyökere, mindenütt ott található meg, nem a teozófiai mozgalomnak a nézeteiben, hanem az isteni bölcsességben. Ezt érdemes komolyan venni, hogyha jönnek ilyen nagyképű megjegyzések, hogy ez egyház, meg ez szekta, meg mit tudom én. Na. Valamikor azt hiszem ezt a képet is felvetítettem, hogy miért aktuális ez a teozófia. Itt annak idején az volt a fölvezetés, hogy tulajdonképpen a régi nézetek zsákutcába kerültek. Egy csomó kérdésre nem adnak választ. Valamikor régen, most tessék az európai történelem mondjuk úgy, hogy időszámításában, mondjuk az európai középkori végéig bezárólag, tulajdonképpen a tekintély, a szülői tekintély, az egyházaknak a tekintélye volt a meghatározó. Aztán kiderült, hogy van egy csomó kérdés, és opa, nem tudnak rá válaszolni, tekintélyel ez nem működött, akkor beleszédültünk a tudományba, és 500 év alatt kiderült, hogy a tudomány jó, bizonyos területre nagyon jó, többet is tud mondani egyes részekről, mint a vallásos felfogás, de még az se elegendő, meg még mindig egy csomó kérdés nyitva marad. Hát ez a fajta nézet, számomra legalábbis, azért aktuális, mert három fő területet ad, egyrészt egy világnézetet, vagy megközelítési szemléletmódot, ilyesmit. Másrészt a teozófiai irodalom bizonyos mértékű térképet ad, tehát eligazodást a világban. És még valami nagyon fontos, az utóbbi évtizedekben itt megszaladt az ezoterikus piac, és az ember eldob egy követ, akkor 16 ilyen kis közösséget talál, akik mind a sajátjukat hirdetik egyetül igazán. De hát ezen az ezotérikus, ja és komoly belépő díjat szednek, mert ezen az ezotérikus piacon is egy kicsit el tud igazítani a térkép. És a harmadik lényeges, hát az életmód, tehát amikor egy csomó felismerést már összeszedtünk, akkor azért nem ártana arra gondolni, hogy nem is akkor ebből csináljunk valamit a saját életünkben is, változtassunk meg bizonyos dolgokat, akkor egyrészt egy csomó problémát meg tudunk oldani, másrészt egy csomó problémát nem generálunk magunknak. Tehát ez az a harmadik terület, az életmód területe. Ezt csak azért hozom föl bevezetésre, mert mind kapcsolódik a teozófus feladat témához. Na, a tájékozódási pontok, ugye, mert egy tisztességes térképen azért ilyenek is vannak. Hát ide tulajdonképpen ezt a hét alaptörvényt, valószínűleg van még több is, csak nekünk ezért a testünkbe, ezek hozhatók ide fel, amelyek úgy nagyjából meghatározzák a térkép elhelyezkedését. És ezeknek a pontoknak a kapcsolata, ezek egymással nagyon szorosan összefüggnek, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen amiből ezek a pontok, ezek a tájékozódási pontok, ezek a törvények alapulnak, az gyakorlatilag az az egység, az élet egysége, ami minden, a formavilág minden része mögött ott található. Tehát itt egy kicsikét részletezzük ezeket az alapvető törvényeket. Ugye az analógia törvénye az mindenféle megismerési módnál nagyon nagy segítség, hogyha tudjuk azt, hogy a világ tulajdonképpen hierarchikusan van fölépítve, tehát nagyobb rendszerek, kisebb rendszerekből állnak, és a nagyobb rendszereknek a működése tulajdonképpen a kisebb rendszerek működésében is tükröződik. Itt egészen konkrétan még a mikrokozmoszban, az emberben is a nagy összefüggések, és ebből a lendből, a mikrokozmoszból, a mi általunk belátható területből lehet, ha ezt nagyjából ismerjük, lehet következtetni arra, hogy a nagy átfogó rendszer az tulajdonképpen hogyan működik. Ha meg sikerül azzal kapcsolatban kerülnünk valamilyen felismerések alapján, akkor a makrokozmoszból viszont látni tudjuk, hogy a mikrokozmosz működése, akkor is, ha éppen nem azon a területen vagy azon a szakaszon tart a működése, ahol éppen nézzük, de mi várható a működése során, mert a nagy összefüggések alapján lehet következtetni arra, hogy a kisebb rendszerben mi történik és mi fog történni. Tehát ez az analógia törvénye. Egyébként a Hermes Trismegistosnak a smaragd tábláján olvasható róla. Hát ezt a képet is már régebbi vendégek biztos nagyon jól ismerik. Ez csak egy modell arra, hogy tulajdonképpen a teozófiai irodalom milyen modellt próbál megközelíteni, hogy használni a mikrokozmosz, tehát az ember működésének a megismerésében. Ugye hát ez a nagyjából négyes felosztás, ugye a fizikai, minden nap érzékelhető testünk az öt érzékszervel, mögötte valami, ami ezt működteti, amögött még valami, ami ezeket egészet működteti, és legvégül, legbeljebb, hogy mondjuk a legfinomabb, általunk egyelőre megközelíthetetlen területen, ez a bizonyos isteni sikra, ami utal arra, hogy minden egyes emberben benne van a teremtő, nem tudom én, aznak egy-egy sikrája, és az azt jelenti, hogy minden egyes embernek a lehetőségei egyformák. Az, hogy ki hogyan használja, mit működhet, milyen területen megy gyorsabban és mely területen lassabban, az egyéntől függ, de a lehetőség mindenkiben egy. Egy azonos. Na hát itt a modellbe visszatérve, tehát a sűrű fizikai test és az energiatest, amit egyébként a természetgyógyászok is hát próbálnak egy kicsit megközelíteni és működtetni. Ezt a teozófiai irodalom még mindig a fizikai világhoz tartozónak minősíti. A léleknek nevezett valami, ez az az eszközünk, amelyik az érzelmek és a gondolkodás területén működik. Azok az eszköze. A szellem, amelyik, ja igen, ezt a testet tulajdonképpen, tehát a fizikai cselekvésünket, az érzelmeink és a gondolataink vezérlik, ugye ez többé-kevésbé ismert a mindennapokból. Ugyanakkor a gondolkodásunk és az érzelmeink és az élet cselekvésünk során fölhalmozódó tapasztalatok, azok lerakódnak abba a valamibe, tulajdonképpen a szellemi emberbe, amit a teozófiai irodalom kauzális testnek nevez, vagy a viszonylag halhatatlan szellemi embernek. És akkor emögött van az a bizonyos isteni sikra, ami hát a mi öt érzékszervünkkel végképp nem megközelíthető. De minden esetre legalábbis számomra vigasztaló tudat, hogy azért van még arra felé is valaki, és valami. Hát a lovaskocsi hasonlat, ugye, a kocsi maga a fizikai test, a húzóerőt adják a lovak, tehát az gondolatok érzelmek. A irányítást, feltéve, hogy a kocsis ébren van, és nem szundik el, azt a bizonyos szellemi ember adja, de az útvonal kijelölését, hogy honnan, hová, azt az isteni sikra az utas szabja meg. Azért itt a negyedik, az tulajdonképpen abban a kocsiban még van valahogy egy utas is, csak nem aktív. Nem, már úgy nem aktív, hogy nem foglalkozik a konkrét előrehaladással. Ezt is sokan látták, csak itt fölhozom azoknak, akik most ismerkednek vele. Ez az a bizonyos modell az ember felépítéséhez. Csak egy kicsit látványosabb, mint az a felsorolás, hogy végeredményben az aurán belül hogyan csatlakoznak, és nagyságrendileg, hogy egymáshoz képest hogyan helyezkednek el ezek az eszközök. De a teozófiai irodalomban nagyon sokszor hangsúlyozzák, ezek eszközök, ezeket használjuk, de mi, mint szellemi ember használjuk őket, és ebből a szempontból ez a megközelítés kicsit más, mint az, amit a mindennapi beszédben használunk, hogy én akkor az azt arra gondolok, hogy az a fizikai testem. Szóval ez egy kicsit mélyebb típusú megközelítés, hogy a fizikai testem csak egy eszköz. Szokták azt a kifejezést is használni hozzá, hogy tudathordozó eszköz. Igen, a tudatosságot valamiben működtetni kell, és az a működés, az az eszköz, amiben ez működik. Hát erre itt most nem fogunk rátérni, itt a teremtés meg egyéb dolgaira, az a korábbi előadásokban elhangzott, meg a korábbi az előadásoknak a hangfelvétele, meg a díja felvételei megtalálhatók a honlapokon, úgyhogy ha valakit ez mélyebben érdekel, akkor ezeket meg lehet találni. Itt csak azt hoztam föl, hogy az a bizonyos makrokozmosz, az ebben a modellben nem a valóság, hanem csak egy leírása, körülbelül ehhez hasonlóan néz ki, tehát a mindig sűrűbb és sűrűbb anyagi világ felé. Most nem kell megijedni, itt ugyancsak ötöt látunk, de a hét birodalom, az ennél finomabb két réteg, az már nem az emberi birodalom, hanem az isteni birodalom, és az még mélyebben van, még az isteni sikrákon túl. Hát így lehet mondjuk, hogy elképzelni. Első pillanatban arra tessék gondolni, mint a három halmaz állapot a fizikában, tehát a légnemű vagy gáz, a folyadék és a szilárd test. Na, ehhez hasonló típusú mindig sűrűbb és sűrűbb közegekben történik a működés és a tapasztalatszerzés. Hát ez csak egy ilyen, hogy mondjam, megközelítése annak, hogy ez a, hogyan is elképzelhető. Na akkor vessük a következő alapvető törvényt, az újrasületést. Ez abból a szempontból érdekes, legalábbis számomra, hogy eddig még nem találkoztam egyetlen olyan folyamattal sem a világon, amik nem periodikus. Ha valaki ilyet talál, kérem szóljon. Beleértve az ember életet a születéstől halálig, amit ugye a hagyományos felfogás az az, hogy egyszer élünk. Hát igen, szóval miért pont az ember lenne kivétel, az egész világ periodikus rendszerben működik? Szóval ha semmi más nem gondolunk végig, csak ez, már gyanús az egész állítás, hogy az csak egyszer élünk. Hát itt van egy ilyen kis felsorolás, hogy tehát az a bizonyos személyiség, amit itt az előbb is láttunk, az asztromentálisat, az érzelmi gondolati eszközünk és a fizikai testünk, ez születik újjá. Egyes életeken belül ez újra kialakul, végig éli ezt a területet, utána lebomlik, és a tapasztalatok és megszerzett élmények, tudás meg egyéb az lerakódik az egyéniségben, amely egyéniség megmarad attól a pillanattól kezdve, mert akkor jön létre, amikor megjelenik az ember, aki azt tudja mondani, hogy én, és azon a szakaszon, ameddig az emberi fejlődésben van, addig ez a bizonyos egyéniség, ez a kauzális testben működő, egyéniség, igen, ez egybe van, és ezért mondják, hogy viszonylag halhatatlan, mert a sok újraszületés során ez nem szűnik meg, és nem bomlik fel. Ez akkor jön létre, amikor az emberi állapot megszületik, és vannak esetek, amikor akkor szűnik meg, amikor az emberi fejlődés szakaszából tovább megyünk. És akkor erre az eszközre sok esetben nincsen szükség. Hát erre itt most nem fogunk rátérni, ez teozófiai irodalomban sok mindent lehet találni. Abban a kis könyvecskében, a Csendhangjában erre nagyon érdekes leírás is található. Ezeken képzetesen az ilyen ruha, meg az olyan ruha, fölveszem, meg leveszem ezeket a ruhákat, meg a szanszkrit kifejezésekkel együtt. Na lényeg az, hogy az újraszületés az egyik alaptörvény. És akkor most van két másik, csak azért kettő, mert így fért le az oldalra. Amit minden nap tudunk tapasztalni, az ok és okozat törvénye. Az ugye, azt mondjuk már a fizikai, az iskolai fizikai óráron már ismerjük a hatás-ellen-hatás elvét. Egyébként nem olyan nagyon régen fogalmazták meg, mert a jó öreg Newton az valamikor a 17. században fogalmazta meg ezt a kérdést, tehát addig ugyan tudtak róla, már akik tudott róla, meg érték a világot, amiben ez működik, csak nem tudták, hogy miről van szó. Tehát ez is az a kérdés volt, amire az úgynevezett európai tudomány megpróbált választ adni. No, tehát ilyen, ez a törvény, ez meglehetősen általános, tehát egy-egy életszakaszra, vagy az egész életünkre, vagy több életünkre kiható. Tehát az okokat mi hozzuk létre, és a következményeket nem biztos, hogy elszenvedjük, de minden esetre letudjuk a következményeket, ledolgozzuk. Majd még egy kép lesz erről a témáról. Itt a másik, az életfeladat, az a bizonyos szanszkrit kifejezés, a dharma tartalmazza. Ez is azt jelenti, hogy lehet egy adott, tehát a születéstől, a fizikai születéstől fizikai halálig terjedő életünk során is lehetnek szakaszok, amikor bizonyos mértékig változik a tennivalónk, a feladatunk. Az egész életre vonatkozhat ez, életek sorozatára is, és hát gyakorlatilag az egész a teozófiai irodalomban is nagy megnyilvánulásnak nevezik, tehát a világ létrejöttében, pontosabban ebből a szempontból annak a bizonyos isteni szikrának, a monádnak az életfeladata az is létezik. Tehát kisebb rendszerek, nagyobb rendszerek így épülnek egymásba. Hát ugye ez a gyorsan ható karma. Ha valaki tapasztalta már, az emlékezzen rá. Itt nincs mese, hogy késletetés meg bármi, ez azonnal puf. Viszont minél átfogó vagy mélyebbre ható a cselekvést csinálunk, vagy gondolkodó egyebeket, egyáltalán az életmódunkat, annál gyakrabban fordul elő, hogy a visszahatás nem azonnal jelentkezik. Ez egy kifejezetten fizikai jelenség, úgyhogy odalépünk és ott orba csap. Viszont létezik az, hogy ha valami nagy biztonságot csinálunk, nem biztos, hogy a következményeit ott, akkor és ott rögtön fel tudnánk dolgozni. És a ősi bölcsesség tanítása szerint léteznek olyan az emberi fejlődési rendszerrel párhuzamosan élő rendszerek, akik kifejezően az a feladatuk, hogy az energiákat, tehát a földi életnek az energiáit kezeljék, beleértve például a karmikus, az emberi tevékenységben létrehozott energiákat, és időben, tehát a mi időfogalmaink szerint késletekre engedik rá az adott emberre a saját tevékenységének a hatását. De akkor, amikor már el tudja viselni, fel tudja dolgozni, használni tudja azt a bizonyos hatást. Ezt csak azért hoztam fel ezt a képet, ugye először is az, hogy amit jelen pillanatban adottak mondjuk a körülményeink, tehetségeik, jellemünk, lelkiismeretünk, stb. Ennek mind van, ezek az okozatok, ennek mind van oki szintje, ok szintje az elmúlt életből vagy életekből, és nagyjából egy ilyen összefüggés lehet fölfogni, vagy hát mondjuk úgy, hogy megfogalmazni erről a témáról. Tehát a cselekedetekből a körülmények, a vágyakból a tehetségek, a következetességből a jellem, sikerekből a lelkesedés, tapasztalatokból bölcsesség, illetve lelkiismeret és a szolgálati akarásból a spiritualitás származik. Azán, de életünk minden pillanatában élünk és munkünk is dolgozunk, és ez a számunkra időben későbbi, most teljesen mindegy, hogy a következő nap van, vagy a következő életben, mindenképpen létrehoz okozatokat. Tehát most a mostani tevékenységünk, mint ok, az működik is hozzá létre az okozatokat a következő életekben, és tulajdonképpen erről van szó, hogy ez a lánc, ez nagyjából és egészében tovább vihető is, tehát a cselekvő körülmények várhatók, és így tovább. Ezért is szokták azt mondani, hogy ha az ember kíváncsi arra, hogy milyen volt az előző élete, akkor nézze meg, hogy milyenek a körülményei, és ha kíváncsi arra, hogy milyen lesz a következő élete, nézze meg, hogy mit csinál. Mit művel, hogy milyen tevékenységeket folytat. És ebből nagyjából, hát nagyjából persze részleteiben nem, de nagyjából le lehet mérni, hogy az ember a saját útján merre halad. És itt nagyon fontos az, hogy az ember csak saját magáról tud ilyen egyáltalán felhozni. Ilyen lehetőségünk másokról egyáltalán nem tudunk semmit. Úgyhogy nyugodtan elfelejthetjük azt, hogy amikor azt írják, vagy azt mondják, hogy ez a másik ember ilyen meg olyan, egyáltalán nem biztos. Kívülről valakinek úgy látszik, egy másik embernek meg máshogy látszik, és az illető egy harmadik állapot, tehát erre vigyázni kell, ez a bizonyos ítélés, megítélés kérdése. Egyáltalán semmiféle, hát mondjuk úgy, hogy valós alapja nincsen annak, hogy azt mondjam, hogy X ember igaz ember, X ember meg jó ember, mert milyen alapon? Az egyetlen mérce az én saját pillanatnyi állapotom, és az csak a saját pillanatnyi állapotomra érvényes, meg a pillanatnyi állapot körüli nagyon szűk állapotváltozásokra, de semmiképpen nem érvényes egy másik emberre. Ez egy embernél is, meg közösségnél is ugyanígy felfogható és érvényes. Na, menjünk tovább az alapvető törvényeknél. Itt a szabad akarat kérdéset, azt is belevettem ebbe az előadásba. A szórólapon egyébként a szabad akarat, mint alapvető törvény nem szerepel. Egyrészt azért, mert akkor még nem foglalkozunk azzal, hogy esetleg összejön a hét. Biztos, hogy több is van, csak ennyit találtunk. Hanem az, hogy a szabad akarat minden, hát mondjuk úgy, hogy mérvadó forrás szerint az ember tulajdonsága, és az emberi fejlődésnek egy nagyon fontos képessége. Hát itt ugye el lehet nézni, hogy ugye a szabad akarat ott jelentkezik, amikor döntenünk kell. A mindennapos beszédben az, hogy én akarom, az általában az, hogy szeretném. Tehát lényegében nem több, mint az, hogy szeretnék valamit csinálni. Ha viszont döntési helyzetek vannak, akkor lehet egy zsigeri, vagy lehet egy tudatos típusú döntés. A zsigeri döntésnek azt vettem, hogy tulajdonképpen ez az a bizonyos, ami a magunkkal hozott karmikus hatások irányába megy, és mintegy örökre meghatározva, mindezetre hosszú távra meghatározott kényszerpálya. Akkor nem gondolkodunk meg, akkor ösztönösen cselekszünk, azért, mert ez a lendület, amit az előző életekben ebben az irányban kihajtettünk, ez visz tovább egy bizonyos irányba. Ezért mondom, hogy zsigeri, ösztönös. Az esetek többségében, tulajdonképpen a legtöbb esetben a személyiségből, tehát a vágy természetre, az érzelmi, gondolati világunkból, esetleg még a fizikai testünknek a, mondjuk úgy, hogy a vágyaiból adódik össze, és itt nincsen gondolkodás, itt nincsen döntés. Itt egy kényszerpálya van, ez a bizonyos, a lényeg az, hogy az előre megszabott sorsszerű élet. Na, itt viszont van egy másik lehetőség, hogyha már odáig jutunk a tapasztalatok területén, hogy észreveszünk, hogy döntési lehetőségünk van, és akkor megpróbálunk valamerre dönteni a kettő közül, már általában is két változat közül dönthetünk, akkor az szerint, hogy milyen szellemi szinten állunk, milyen tapasztalati világunk van, milyen belső tudásunk van, az szerint is tudunk dönteni. Hagyhatjuk a zsigeri utat, de dönthetünk szándékosan és tudatosan az általunk megfelelőnek, vagy legjobbnak minősített úton is. Na, ez a fajta döntés elég ritka, és általában véve az egyéniségből, tehát a szellemi emberből indul ki, aki nem hagyja, hogy itt a lovak arra menjenek, a lovaskocsival, amerre akarnak, hanem igenis a kocsis kézbe veszi az irányítást. Tehát ez a tudatos döntési kérdés, vagy döntési lehetőség. És még egy nagyon fontos valami, amit itt a teozófiai irodalomban is szoktak emlegetni, az az igazán komoly akarat. Az igazán komoly szellemi akarat nagyon ritka az életünkben. Az egyik leglátványosabb megjelenési formája az bizonyos, amikor holdpontra jutunk, és akkor onnan tovább lök. Tehát nem szaladunk bele az elkeseredés, öngyilkolás, meg hasonló ilyen őrülő dolgokba, hanem tovább lök és tovább megyünk. Na, ez a bizonyos továbblökés, ez gyökerezik sokkal mélyebben, ez gyökerezik a monádban, a szellemi ember mögötti hatásokban. Hát ugye az alapvető törvényekhez tartozik, hát itt két kifejezés van, a kibontakozás és a fejlődés. Ezt érdemes ugyanazt a folyamatot ketté választani, az egyik az, hogy amikor a formák hogyan alakulnak, és a másik az, hogy a tudat, amelyik a formákat használja, az hogyan alakul. Ezért is szokták azt mondani, hogy a tudat azt kibontakozik, mert megvan benne minden, mint egy bimbóban benne van az egész virág, sőt, benne van a termés is, meg még a következő növény is. Az eszközök, tehát például amikor kinyílik egy virág, azt nevezhetjük fejlődésnek, amikor a forma megváltozik, és jobban alkalmassá válik a tudatnak a felhasználására, a tudatnak a használatára. Tehát ez a kettőnek a, mondjuk, hogy megkülönböztetése. És hát igen, az eszközök a tehetetlen, a nehézkes formától a kifinomultig változnak, ezek fejlődnek. A darwini fejlődés elméleten érdekes, erre a területre meglehetősen nagy részletességgel is rá tudott menni. Hát a tudat kibontakozása kérdésére jó Darwin nem nagyon tudott mit kezdeni, de sem nem is akart. Ő nem is azt vizsgálta. Na most hát a tudat fejlődésének a fokozatai között van egy olyan, amikor már eljutunk odáig, hogy szellemi tanítóval tudunk együttműködni. Hát ezt a teozófiai irodalomban mesternek nevezik, és itt jön az a bizonyos ősi mondás, nem a teozófiai irodalomban, hanem már sokkal régebben is megjelent, hogy ha a tanítvány készen áll, akkor a mester megjelenik. Amit egy mindennapi életben úgy is lehetne fogalmazni, hogy amikor a kérdéssel tisztában vagyunk, akkor a válasz megjelenik. ha a problémával tisztában vagyunk, akkor a megoldás megjelenik. Ugyanaz kicsiben vagy nagyobban. Hát itt meg még egy mondat, ugye a szellemi fejlődésben ezek a teozófiai irodalomban beavatásnak nevezett állapotok és állapotváltozások még ide tartoznak a tudat kibontakozásához. Na itt van egy szintén nagyon fontos törvény, az áldozat törvény, csak ez a mindennapi életünkben nem nagyon szokott előfordulni. Illetve mondjuk, hogy a szülői gondoskodás területén előfordul, de ott sem mindig. A lényeg az, hogy az ember nem a külső körülmények áldozata, és mert az azért van, hogy én most áldozat vagyok, engem én ide-oda tesznek, lögdös a sors, vagy kapok valamit, vagy elvettek tőlem valamit, nem tudni kik, de elvettek. Na ez a bizonyos segény én lelkiállapot. Azért mutogatok kifelé, mert nem merem elvállalni a saját dolgaim miatt a felelősséget, márpedig az okok is bennem vannak, a következményeket pedig nekem kell feldolgozni. Az áldozat törvényét én egy más megfogalmazásban is próbáltam megközelíteni, ez a bizonyos önkorlátozás. Tehát amikor önzetlen indítékból valaki, mondjuk lemondva egy bizonyos élvezetről, mert a gyerek beteg például. Ez egy tipikus példa. Szülők ezt a jelenséget biztosan ismerik. Tehát ha önként csinálja ezt, nem kényszerből, akkor ez már az áldozatvállalás, ez már az áldozat törvényének bizonyos megvalósítása. És hogyha most azt a szót, hogy áldozat, mert ez ennek mellékíze van magyarul is, más nyelveken is biztosan, de ezt helyettesítjük az önkorlátozással, akkor egy kicsit közelebb tudunk jutni ennek a valódi tartalmához. Tessék ezen elgondolkodni, érdemes egyébként. Sok mindenre, hát mondjuk úgy, hogy magyarázatot ad. Hát itt az alapvető törvények is mutatják, hogy tulajdonképpen amik a törvények mögött álló, vagy mögött működő hatások, azok tulajdonképpen az egy nagy egység. Itt csak néhány megfogalmazás van, ugye először is nincsen holtanyag, amit hát azért, mert számunkra most tudatlannak látszik, vagy látszott ezelőtt, száz meg sok száz évvel ezelőtt, az egyáltalán nem holtanyag, erre a modern atomfizika már nagyon régen rájött, és ki is mutatta kísérletileg. Tehát azok a bizonyos jelenségek, amelyek mondjuk az úgynevezett holtanyagban működnek, tehát ezek a rezgések, meg egyebek, atomi rezgések, meg egyebek, ez is csak azt jelenti, hogy ezek életjelenségek azon a környezeten, azon a lehetőségen belül, ami ott lehetséges. Ugye, tehát nincs holtanyag. Most a periodicitásról már beszéltünk, ugye az élet az kín árad, tehát egy aktív szakasza van, aztán visszahúzódik, és van egy passzív, egy pihenő szakasz, egy feldolgozó szakasza, és ez állandóan működik a világban. És ezért szokták azt mondani, hogy a formai világ, tehát amit az élet ugye kiárad az anyagi világba, és létrehozza a formákat, például az emberi testeket, ez születik és meghal, megszűnik, feloszlik, és ezért a forma, mint olyan, csak viszonylagos, mert az, aki ezt létrehozza, az abból a forma életéből szempontjából nézve már örökkévaló. De hogyha most az ember életét nézzük, az embernek a létét, vagy a világnak a létét, ebből a szempontból általánosíthatjuk, hogy csak az az egy valami, ami az egészet létrehozza, működteti, az az egyetlen az örök, és minden egyéb, ami ezen belül létrejön, az viszonylagos. Na hát aztán itt jön a teozófus, ugye a következő téma. Hát itt négy területet próbáltam meg, mondjuk úgy, hogy meg közéleti, de aki mondjuk, hogy találkozott már a teozófiai irodalom egyes részeivel, kicsit olvasgatja az irodalmat, és úgy érzi, hogy ettől a teozófus. Aki tagja a teozófiai társulatnak, ez most gyakorlatilag egy szervezetnek a tagja, a mindennapi kifejezések között az is nevezhető szokás teozófusnak nevezni. Itt viszont van egy kis sokkal keményebb dolog az, hogy az lehet igazán teozófus, aki éli is azt, amit megismert. És akkor van még egy negyedik, ami ugyan függelék ugye a világban általában, hogy az, a teozófus az, aki annak nevezi magát. Ez az utóbbi mondat az arra jutott eszembe, valamikor régen, ugye a 60-as, 70-es években ugye egy kutatóintézetek működtek Magyarországon, és akkor teljesen nyilvánvaló volt, hogy Magyarországon kutató az, aki maga, annak nevezi magát. Ugye? Na hát ez is körülbelül, ez az általános szóhasználat, hogy valaki teozófus nevezi magát, milyen alapon, ez egy másik kérdés. Majd esetleg egy kicsit jobban megismerkedünk a hát tennivalókkal, akkor fogjuk látni, hogy ez azért nem egészen biztos, hogy ez a megjegyzés ez önmagamra vonatkoztatva olyan igazán helytálló. Már nem az, hogy az a megjegyzés, hogy én teozófus vagyok. Na nézzük itt az elsőt. Milyen alapon nevezheti magát valaki teozófusnak, mert témában olvasott néhány könyvet, vagy tagja a társulatnak. A lényeg az a belső beállítottság, hogy mit kapok. Tehát kapni akarok valahonnan valamit, vagy akár az irodalomból, tudást, akár a társulatból, bármilyen hozzátartozást, vagy elképzelem azt, hogy ott karriert, meg bármit lehet, hogy összekapcsolatokat lehet létrehozni. Mindegy, kapni akarok. Aki olvasgatja az irodalmat, az még mindig csak kapni akar tulajdonképpen. Amit például egy általában véve nem közismert világnézetet, egyes saját életében felmerült kérdésekre választ, és ebből a szempontból legkellemetlenebb az, aki azért olvasgatja a teozófiai irodalmat, hogy mit tud ebből hasznosítani az üzleti életben, nem feltétlenül a kereskedelmi életben, hanem az ezoterikus piacon általában véve. Na most, hogyha az ember is kézbe veszi ezeket a mostanában megjelent műveket, elmegy ilyen csoportról, vagy hall ilyen csoportokról, akik ilyen ezotériával foglalkoznak, hát bizony-bizony nagyon sokszor rá lehet ismerni egyes olyan irodalmakra, amelyeket az utóbbi évtizedekben, vagy mondjuk az utóbbi százan évben a teozófiai mozgalom hozott be az európai köztudatba. Keleten meg volt, de az európai köztudatba. Hát ez a piacképes eladható tudás megszerzésének a kérdése is ide tartozik, hogy ezek a mozgalmak is nagyon sokat építenek arra. Ezért is volt olyan megállapítás, Boldogult Reicher Laci mindig felhördült, amikor hallotta, hogy Blavatsky a New Age mozgalomnak a nagyanyja. Ugye Blavatsky, aki először foglalta európai nyelven írásba ezeket ezeknek a tudnivalóknak egy részét, és hát a New Age az azt mutatja, ő a nagymama. Na hát az vagy nem, az nem tudom, de sok minden visszavezethető erre az időszakra és erre a felfogásra. Pontosabban ezekre az információkra. Hát kérte az Ofra, aki tagja a társulatnak. Megint az van, hogy az első motiváció az mit kapok. Kaphatok egy baráti közösséget, kaphatok a saját keresésemhez egy önzetlen segítséget, és megismerhetek mások tapasztalatait adott területen, tehát a másoknak az aha effektusából, amit egyáltalán át tudok hozni magamnak. De itt van a másik oldala a tükörnek, hogy mit adhatok. Tehát ebben a közösség, többek között ebben a közösségben, de nem feltétlenül ebben, egyáltalán a világban, mit adhatok. Tehát a saját felismeréseim, a saját aha effektusaimnak a eredményét, sűrítményét megpróbálhatom továbbadni azoknak, akik hasonló területen keresgélnek, és hát van, aki ebből valamit tud hasznosítani, de a saját életében kérdéseire választ kaphat. Ezt így kell érteni, tehát már abban a pillanatban, amikor már itt teozófus az, aki tagja a társulatnak, ennek már két oldala van, tehát az a kapni, meg az adni oldala. Hát itt jön mindjárt a kérdés, mi az, hogy teozófiai társulat? Hát ha valaki kívülről nézi, és ugye egy magasztos eszmékkel találkozik, óhatatlanul arra gondol, hogy hát itt a szent embereknek a gyülekezete lehet. Hát ez nem, úgyhogy minden alkalommal, amikor valaki érdeklődik ez iránt, hogy hogy lehetne csatlakozni, felhívjuk a figyelmét, hogy a szentek gyülekezete nem nálunk van bejegyezve, keresik máshol. Sajnos ez kemény tapasztalatok tanítottak meg rá, mert voltak olyan, hát mondjuk úgy, hogy érdeklődők, akik nagyon-nagyon goromba csalódásra távoztak emiatt. Mert nem találták a szent embereket, mert mindennapi embereket találtak. Itt a belülről nézve pedig hát semmivel nem vagyunk különbek, mint bárki más. És mondjuk ez hozzájárul az őszinte keresés ehhez a tagsági állapothoz, de őszintén keresni társulaton kívül is lehet, és üdvözülni, hogy úgy mondjam, üdvözülni, az nem belépő a társulati tagság. Ez mindenkinek a saját munkája, a saját törekvésének az eredménye, az előrejutás. Na mindegy, hát ez volt a társulat kérdése, és akkor visszatérve arra, hogy ki a teozófus, aki megpróbálja élni is azt, amit megismert, és erre nagyon érdekes módon nagyjából és egészében három fő terület létezik. Az egyik a tudás, a másik a munka, tehát a tevékenység, és a harmadik az imádság, vagyis a hit. Tehát nagyjából ez a három fő terület, amelynek valamelyikén mindnyájan mozgunk, és tudunk mozogni, hogyha akarunk. Tehát ezt a bizonyos, amikor élni, a megismert, hát mondjuk úgy, hogy ismereteket vagy tapasztalatokat megpróbáljuk rendbe rakni és a saját életünkbe bevezetni, akkor ezek közül tudunk választani. Egyébként nem kell kitett határozottan csak az egyiknél, mert a másik kettőnek a részeivel is tudunk mit kezdeni. Hát ezeket át is lapolják egymást, tehát mindenképpen érdemes arra gondolni, hogy mondjuk, hogy a szomszédnak is igaza lehet, az ember, aki egy másik úton jár, annak is lehet nagyon érdekes felismerése és számunkra tanítani valója. Tehát ez a kis rigmus az, ami mondjuk úgy, hogy a módszer területére megpróbál tájékoztatást adni. De akármit is csinálunk, az önismeret. Az önismeret, az önismeret, az önismeret. Ez nagyon fontos, hogy a tükörben mit látunk. A valóságnak megfelelő képet, vagy az elképzeléseink, az álmainknak megfelelő képet látjuk. Hát igen. Az önismeret ezen a területen nagyon-nagyon fontos. Nem is az, hogy egy mondjuk hirtelen felvillanással meg is lehet szerezni, és attól kezdve ez megvan. Nem, ezt is állandóan kézbe kell tartani, állandóan működtetni kell, állandóan hát mondjuk nem továbbfejleszteni, de minden esetben módosítani egy kicsit, az szerint, hogy a körülményeink, tapasztalataink hogyan változnak. De mindenképpen ezen a területen az önismeret az nagyon fontos. Na hát itt aztán kicsit mélyebbre megyünk a feladatok között. Itt egy spirituálisabb megközelítés, a működő szeretet az egység csendes érzékelésében működik, nem lármás, csendes belső működés. És itt van két tanács, ugye nagyon hajlamosak vagyunk bevágni a másoknak a gondolatait, és az a saját gondolataink alapján szellőztetni, tehát telerakni a fejünket mások gondolataival. Ez a bizonyos, amikor túlzásba visszük a szemtanát, az információ mennyiséget. De van egy másik vetülete is, az érzelmi teozófia, aminek egy ilyen meglehetősen furcsa kinövése, ez a kegyeskedő jókodás, ezt angolul a goody-goody kifejezést szokta legjobban tükrözni. Tehát ez sem az, amit tulajdonképpen a működő szeretet alatt, vagy a teozófia alatt érteni érdemes, hanem az, ami ott a legalsó sorban van, hogy az élő bölcsességet tanuljuk, ami a harmóniában, mély harmóniában található, és a mást nem ismerő én hangján szól. Tehát az egység, a világ egységének, az emberek, nem csak az emberek, meg a környezet egységének a megsejtése tulajdonképpen ez az az irány, amelyre érdemes ezt a tevékenységünket folytatni. Most teljesen mindegy, melyik módszerrel az előző három közül. De mindenképpen az élő bölcsességgel tanácsos foglalkozni, és nem pedig a terméketlen szövegekkel. A szöveg önmagában teljesen terméketlen, az ugye tapasztalatból úgy is tudjuk. A goody-goody az pedig, hát igen, az is egy csapda és egy zsákutca. Láthatjuk a ilyen, mondjuk úgy, hogy öncélú segítő szolgáltatásokban, vagy segítő szervezeteknél, hogy mennyire eredményes az, amikor segítek neki, ha beled pusztul is. Ez típusú felfogásom van. Hát ez általában, mivel nem az igazi. Na de hát a feladathoz van, itt sok minden tartozik. Mindjárt az első, az együtt, de mégis egyedül. Tehát dolgozzunk, működjünk, tanuljunk, és együtt a másikkal, a másokkal, a közösségi, kisebb-nagyobb közösséggel, de legyünk tudatában annak, hogy bármit csinálunk, mi vagyunk a felelősek. Tehát nem a másik, hanem én. Tehát ezt a bizonyos felelősségvállalást, egyáltalán a felelősség tudatosságot, ezt mindenképpen érdemes nagyon komolyan venni és kifejleszteni magunkban. Ebben ezért van az, hogy ugyan együtt dolgozunk, de a felelősségben egyedül vagyunk. A következményekben megint csak egyedül vagyunk, a másik az nem fog helyettünk karmikus adósságokat leróni, mert az ő oldala, az ő élete, ez pedig az enyém. Itt nagyon érdekes ez a bizonyos, az ezotérikus piacon vannak ilyen irányzatok, hogy karma levétel. Hát, szóval az ember elgondolkozik, most mi a túrót akar levenni, egyáltalán meg honnan? Egyáltalán van fogalma arról, hogy mi az, hogy karma? Szóval, de az ezotérikus piacon találkozunk ilyen állításokon, hát ilyen esetekben érdemes átmenni az utca másik oldalára. Na, menjünk tovább. Feladatokhoz tartozik a világban a szépnek és a harmonikusnak a meglátása és tudatosítása, tehát annak ellenére, hogy a felületen zavart, meg gubancokat, meg problémákat látunk, a mély rétegekben mindenképpen harmónia van, és egyirányú mozgás, tehát úgymond fejlődés. Tessék csak arra gondolni, hogy egy víznek, a tónak a felületét, az a szél úgy borzolja, az úgy látszólag a rendetlenség, az összevisszaság. Azám, de ha mondjuk folyónál maradunk, akkor a folyónak az áramlása az milyen van, és az állandó, és ez nem függ attól, hogy a szél a felületet mennyire borzolja. Hát ezt a bizonyos valamit érdemes felfedezni a felületi rendezetlenségek mögött, a belső rendet. Mindenképpen szükségünk van az önzetlenségre, tehát felismerni arra, hogy szükségünk van rá, annak a jelentőségére, meg a segítőkészségre, és a helyes segítésre, itt már megint a helyes segítés, és erre van egy ősi tanács, a tanítsd elkerülni az okokat, de a karma hullámverését, mint a szökőát, hagyd futni az útján. Most az első sor, a tanítsd elkerülni az okokat, az már egy dupla fenekű valami, mert ahhoz, hogy egyáltalán fölismerjem, hogy mi az ok, már nekem sokat kell tanulni, aztán meg kell tanulni azt, hogy lehet elkerülni az okot, és csak azután tudom tanítani, vagy segíteni a másikat, hogy ő a saját útján megpróbálja elkerülni. De itt a következő, hogy a karma következményeit azt hagyjuk futni. A másik megközelítés az, hogy a karma tulajdonképpen nem jutalom vagy büntetés, mint ahogy a vulgáris megközelítés mondaná, hanem tanít. Tehát ebből az ok-okozat láncolatból tulajdonképpen saját magunk, a saját életünk ok és okozati rendszeréből tanulunk, megtanuljuk, hogy a bizonyos tevékenységnek, bizonyos aktivitásnak, bizonyos gondolatoknak mi a következménye, és az szerint, hogy ez most a következmény kellemes vagy kellemetlen, a későbbiekre nézve tanulságként visszük tovább. És ez vonatkozik arra, hogy hagyjuk a karmát működni a más ember életében, mert ha nem hagyjuk és erőszakkal beavatkozunk, mert én azt más meg fogom váltani, mert én meg segítek, akkor elveszek tőle egy tanulási lehetőséget, és ezt a tanulási lehetőséget nem tudom neki visszaadni. De miért veszem el? Mert én tudom, hogy neki mi kell. És honnan tudom? Hát azért érdemes egy kicsit belegondolni a világba, hogy én nem nézhetem a másik embernek a szemével a világot, mert ez az ő szeme, az ő élete, az ő életútja, az ő, hát mondjuk úgy, hogy múltjának, meg a képességének, meg egyebeknek az összege, és nem az enyém. Tehát semmiképpen nem tudom megítélni, hogy a másik embernek mi a fontos, most ha egyáltalán tudatos, de még ha nem tudatos, csak ösztönös is, akkor is ő tudja, és kizárólag ő tudja. Tehát a mások életébe való beavatkozás, most hogy teljesen mindegy, hogy karmát szedek le, vagy a csöviket próbálom meg kimozdatni az aluljáróból, ez ugyanaz a mentalitás. Ez zsákutca. A csöviknél ez teljesen egyértelmű, mert ezek a szolgáltatások, nem tudom, milyen segélyszolgálatok, kiszedik őket, lemozdatják, és másnap harmadban már megint ott vannak. Mert nekik ott kell tanulni. Azt a világot és azt a problémakört kell nekik megtapasztalni, egyedileg mindenkinek, és ha abból kirántom, mert én tudom neki, mi a jó, abból megint ez van, elvesem tőle a lehetőséget, de ő visszamegy, mert neki ott kell tanulni. Hát ezért érdemes a karma következményeit futni, hagyni, és ehhez még egy másik, itt a Szent Hangjában is van egy ilyen megállapítás, hogy még a bölcsek is tartózkodnak a karma gyümölcseinek a megváltoztatásától, tehát a karmikus hatások megváltoztatásától, ami megint arra mutat, hogy azok a bölcsek, akik már tudják, hogy ez hogy működik, azok tudják, hogy az illető ember számára az a legfontosabb, hogy ő saját maga tapasztalja meg a szenvedésében, vagy az örömeiben, mindegy, ebből a szempontból mindegy, de neki saját magának kell megtapasztalni. És ezért nem avatkoznak bele, nem avatkozhatnak bele, pont azért, mert tudják, hogy miről van szó. Hát ide tartozik ugye a más lényeknek, velünk együtt levő lényeknek, az élő vagy élettelenek neveznek megbecsülése. És az az esme, amit itt a teozófiai mozgalom is megpróbál egy kicsit hangsúlyozni, más kérdés, hogy ki mennyit tud az életében megvalósítani belőle, de mindegy, a hangsúlyozás már megvan. A testvériség esméje, az kivétel nélkül mindenre és mindenkire érvényes. Tehát nem csak a jókra, hanem az általunk rossznak nem minősített valakire is, aki egyébként a saját területén biztos, hogy jó. Saját területén. Az, hogy innen nézve ő most olyan, az nem jelenti, hogy ő azon a területen nem jó például. Csepeknek van egy nagyon érdekes kis novellája, ahol valaki eljön, hát élete után eljut a mennyei bíró elé, és hát ott amíg vár a tárgyalására, a bírósági tárgyalásra, vált egy öreg szakállas fasasztot ott szintén üldögélni, aki szintén vár a tárgyalásra. És kiderül, hogy ez az öreg, az bizonyos Isten, akit ez a bizonyos bíróság tanúként hallgat meg. Tehát nem ő ítél, hanem ő csak tanú. De nagyon szépen van leírva, a lényeg az, hogy ha ez a bizonyos valaki, ez az öreg, akit a tanú, ez tudja, hogy a rablógyilkos, akit most el fognak ítélni a mennyei bíróságon, az gyerekkorában valakinek segített. És rendőrség. És tudja. Mert lehet, hogy a későbbiekben meggyilkolt 16 másik ember, de egyszer akkor valakinek segített. Nem tudom, melyik ilyen novellás kötet, de azt hiszem Csapeknek a novellájában nagyon érdekesen leírva. A lényeg az, hogy nincsen abszolút rossz, abszolút. Milyen alapon abszolút rossz. Nincsen rossz, meg nincsen jó. Mind a kettő beletartozik a világba. És az, hogy számomra melyik hatás kellemes, és melyik hatás kellemetlen, melyik hatás jó, és melyik hatás rossz, az kizárólag szubjektív megítélés kérdése, és nagyjából semmi köze nincs a valósághoz. Csak ha a személyiségünk, tehát az érzelmi, gondolati eszközünk, fizikai testünk számára lehet kellemetlen, vagy lehet kellemes, a szellemi ember szempontjából ez ugyanúgy tanulni való az egyik oldal is, mint a másik oldal. Tehát nincsen kivétel, hogy az egyik a jó, az megy a felhők közé, a másik pedig sülni fog a pokolba az olajos üstben. Erről szó sincs. Na most itt hát mindenki része az egésznek. Itt se tudunk, pontosabban ha akarunk, tudunk, de attól még a valósággal semmi köze. Hát mondjuk úgy, hogy megítélni, hogy valaki része, vagy nincs, tehát benne van a világban, vagy nincs benne a világban. Mert mindahányan benne mozgunk, létezünk. Ide vonatkozik az a egykori falca firka, valahol a hippi mozgalom kezdetéről, hogy ne aggódj, nem tudsz kiesni az univerzumból. Benne vagyunk. Része vagyunk egy nagy egésznek, és ugyan mondhatom, hogy én és az egész, de teljesen hülye állapot, mert milyen alapon mondom, hogy én és az egész. Levetítve a konkrét hasonlatra, milyen alapon mondja egy halat a tengerre, hogy én és a víz? Hiszen benne van. Na hát ugyanez a felfogás, csak ezt megint érdemes egy kicsit tapasztalatokkal, meg ráérzéssel, meg egy kis elmélyedéssel megerősíteni saját magunkban, hogy ez az egység ez ezen alapul. A rész az soha nem mondhatja, hogy ő külön áll az egésztől. Logikában ugyanez a helyzet, de nem csak erről van szó, hanem élményvilágban ugyanaz a helyzet. Egyszerűen nem vagyunk különállóak a világból. Hát ide tartozik az, hogy a más véleményeket tartsunk tiszteletben, éppen azért, mert ugyanúgy része az egésznek, mint a mi véleményünk, és ugyanúgy szükség van rá ott, ahol az van, mint az én véleményére itt, ahol én vagyok. Ettől gömbölyű a világ, vagy ettől kerek a világ, ha jobban tetszik. És nem mondhatom azt, hogy ez a vélemény ez rossz, az a vélemény meg jó. Azt mondhatom, hogy ez nekem kellemes, az nekem kellemetlen, de nem mondhatom azt, hogy rossz vagy jó. Hát ez ennek a, mondjuk úgy, hogy megközelítésnek a valóságtartalmát is érdemes egy kicsit komolyabban venni, mert nagyon sok esetben segít az életünk során. Na lépjünk tovább. Itt a harmadik változat, ugye a teozófus címszó alatt, tehát aki él is azt, amit megismert. Megint minél tudatosabban élünk, annál inkább rájövünk arra, hogy nem elvenni kell a másiktól, hanem adni neki. Tehát azáltal, hogy én adok, az egész megy előbbre, egész megy emelkedik. Hát ez megint két oldalú lehet, ugye befelé a saját életünkön belül az önfejlesztéssel, tanulással, tapasztalattal, a türelemnek a megtanulásával, nagyon fontos. Kifelé pedig a közösség, most akár család, akár nagyobb közösség szempontjából figyelni a folyamatokat, megérteni, hogy ki hogyan, vagy kik hogyan és miért működnek, és amikor arra kerül a sor, hogy szükségük van rá, akkor tanítani, segíteni azokat. Tehát mindenképpen adni belülről. Hát ez is a feladatok közé tartozik, ez már tipikusan az, hogy én adok. Ezt a kis rigmust azért hoztam föl. Ez is valamelyik ilyen hippi mozgalmi, tehát ilyen New Age-es korszakból származik. Angolul volt az eredetie. Hogy nincsen kicsi és nagy, nincsen mondjuk, hogy részletekben elvesző valami, hanem mindenben, ha körülnézünk, akkor mindenben megtalálhatjuk a szépet, a kis dolgokban is, és gondoljunk arra, hogy tulajdonképpen a nagy események azok kis eseményekből rakódnak össze. A nagy élmények kis élményekből rakódnak össze. Tehát nem érdemes égnek szegett fejjel rohanni a mit tudom, milyen sivárványok után, mert abból csak hasonlás is következik, hanem vegyük észre, hogy itt a lábunk körül, a közvetlen környezetünkben ezek a bizonyos apró dolgok, ezek mennyire szépek és harmonikusak. Hát ezt a fajta nézetet megint megpróbálni, tapasztalatból is elsajátítani, ez elég komoly munka, és nem is szokott rögtön sikerülni, úgyhogy érdemes következetesen csinálni. Tehát megint, ha a szemed, síved így lesz nyitva, az azt jelenti, hogy az ember nyit a környezet irányába, tehát nem behúzódik a saját kis csigaházába, hanem nyit kifelé, és megpróbál együttműködni, észrevenni a másikban és a másokban a szépet. Hát a felelősség vállalása a kérdése az ugye előfordult, már korábban is említettem, és abban, hogy amit megismerünk, magasztos esnék, ugye a kezdetben is emlegettem ezt a kérdést, a hajlamosak vagyunk felelős álmokat kergetni, egyáltalán álmodni, márpedig ez megint csak zsákutca, és a napi apró munka ebből a szempontból lényegesen fontosabb, mert abból tanulunk, abból tapasztalunk, abból fejlesztjük ki a képességeinket például. és ha még arra is gondolunk, hogy nincs nagy meg kicsi feladat, mert mindegyikre a saját helyén szükség van, akkor ebből a szempontból kevesebb problémát fogunk találni az életünk során. Itt egyébként érdemes elmondani azt, hogy amikor a társulat, mint a teozófiai mozgalom egyáltalán elindult, akkoriban voltak ilyen, hát mondjuk úgy, hogy inspiráló segítők, nagy tanítóknak, mestereknek is nevezi az irodalom, akik közül az egyik megjegyezte valamilyen kérdésre, hogy ő, mint tanító, a tanítványaitól semmivel többet nem vár el, mint azt, hogy ott, ahol van és amikor van, a tőle telhető legjobbat csinálja. Most megpróbálom ennek a mélyére menni, kiderül, hogy ez a legkeményebb feladat. Mert könnyen mondhatjuk azt, hogy igen, majd a jövőben, majd az ilyen, meg az olyan, majd, meg boronghatunk azon, hogy milyen hülye voltam tegnap, és így tovább. Tehát nézhetek hátrafelé, nézhetek előrefelé, időben előrefelé, de az itt és a mosttal kell foglalkozni, mert itt és most élünk. És ha ezt meg tudjuk csinálni a saját életünkben, most nem érdekes az, hogy kicsinek látszik, vagy nagynak látszik, a saját életünkben ez fontos. Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor tudjuk ezeket a napi apró munkákat, és ez ezen keresztül a képességeink kifejlesztését, és az ismeret, nem csak az ismereteinket, a szellemi tudásunkat aktivizálni. És hogy látsuk egy picikét, hogy milyen felfogás is létezik, hát ezt csak három részletben tudtam felvetíteni, mert különben nem lehetett volna elolvasni. De azért vannak a cédulák, hogy mindenki hazaviheti saját magának és elolvasgathatja. Tehát valaki, aki kifejezetten a tevékenység oldalon, a munka oldalon próbál meg előre jutni, próbál meg egyáltalán működni, az ilyen felfogásban, ilyen hozzáállással tud hozzányúlni ehhez az egész problémához, nem a nagy fellengzős nézeteken, vagy egyebekben, hanem a mindennapokban. Az apró munkákban, a következő rész az apró munkákban. És ez a bizonyos, nevezzük, hogy imának, vagy áhítatnak, vagy egyáltalán, ezzel kinyílik annak a hatásnak a számára, akit ő itt, hát mondjuk úgy, hogy teremtőnek, vagy bárminek megpróbál megnézni, hogy érvényes felfogni. És a harmadik részben tehát itt van az utolsó mondat, a szolgálatot, mert önzetlen szolgálatot végez, azt mint egy átadja annak a szellemi tanítójának, vagy nem tudom hirtelen minek nevezzem, aki számára, akiért ezt végzi. Hát ezek azok a feladatok, amit végig gondolunk ezen a listán, akkor kiderül, hogy ez mind feladat, mind-mind apró munka, mind-mind nagyon komoly és nehéz valami, és ezek után, mikor érezzük, hogy a teozófusnak ezek a feladatai, akkor ezek merjük magunkat teozófusnak nevezni? Ezek után? Nem, mert próbálunk meg abba az irányba menni. Egyébként is még a betiltás előtti régi társulatban volt egy ilyen szokásos üdvözlőszöveg azoknak, akik hát beléptek a szervezetbe társulati tagként, hogy hát most tagja vagy a társulatnak, és csak rajtad múlik, hogy mikor lesz belőled igazi teozófus. Tehát nem az, hogy most nekem van egy tagsági igazolványom, vagy mit tudom, én azt mondom magamról, hogy én most ez vagyok, meg az vagyok, hanem majd, amikor itt van a felsorolás a feladatokról, majd ha ezekkel a feladatokkal a saját életünkben úgy, ahogy gyűlőre jutunk, akkor kezdhetünk arra gondolni, hogy valóban ebben az irányban van valahol az állapot, amit a köznyelv teozófusnak nevezhetne. De hát miután ennek a megnevezésnek nem sok értelme van, tehát én ezt nem is használom. Hát a előadásunknak a szokásos befejezés, ez a kis invokáció. Tessék csak nagyon alaposan végig gondolni. A rejtett élet minden atomban, a rejtett világosság minden teremtményben, és a szeretet az egységben. És ha valaki ezt megpróbálja átélni, nem beszél róla, hanem átéli, csak egy villanásra, akkor a minden mással is egy állapot következik be, arra a villanásra. Ezt nem kilóra mérik ezeket az élményeket, ezt tessék meggondolni, hanem mélységre, intenzitásra fog. És azt szerint, hogy ki milyen szinten tudja megközelíteni ezeket az élményeket, azt szerint az ő számára fontos. A másik ember számára ez nem biztos, de a másik ember véleménye teljesen érdektelen. Tehát ez a fajta kis invokáció, ez ebből a szempontból is segítség. És hát ugye megpróbáltunk egy kicsit világosságot deríteni a dolgokra, úgyhogy pillanatnyilag itt tartunk, hogy ugye a loboga megértés fáklyája, és hát igaz, ugye még nincsen 7:30, de azért mondani valómnak a nagyjából a végére értem, és hát köszönöm a figyelmüket.